Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok, ez itt a Megbeszéljük, amelyben most Magyar Péterrel beszéljük meg Magyar Pétert. Jó napot kívánok, örülök, hogy itt van.
Jó napot, szerkesztő úr, köszönöm a meghívást.
Ha tetszik, trademark ruházatban jött ez a fehér ing, a felső gomb nincs begombolva. Megszokta ezt, vagy diplomata korából, annyira feltűnő, szerintem már az utcán, ha látnak egy fehér ingest, azt hiszik róla Magyar Péter.
Mielőtt válaszolnék el a kérdésre, hagyd mondjam el önnek is és a hallgatóknak is, hogy én nagyon sokáig nem nyilatkoztam a Klubrádiónak, talán március 15-én sem, és ennek az volt az oka, hogy megjelent egy ominózus cikk az önök egyik munkatársától, Arató Andrástól, ami szerintem és sokak szerint megengedhetetlen stílusban beszélt a volt köztársasági elnökasszonyról és a volt igazságügyi miniszterről, aki az én volt feleségem és a gyermekeim anyja. És én azt jeleztem a Klubrádió felé, hogy akkor tudok eljönni, mindenhova elmegyek, szerintem ezt látták mindenkinek, szívesen nyilatkozom, kormánypárti médiumnak is nyilatkoznék, meg a köztévének is, ha hívnának, de azt gondoltam, hogy ez a stílus, ez nem megengedhető két hölgyel szemben, és nagyon nagy örömmel szolgált, hogy nem olyan rég megkaptam a jelzést arról, hogy egyébként már korábban megtörtént az örök munkatársa által ez az elnézéskérés és a magyarázat, hogy pontosan mit és hogyan értettek félre. Nyilván ettől függetlenül meg fogom kapni a kormánypárti propagandától, hogy én egy olyan műsorban szerepelek, egy olyan rádióba, ahol a gyermekeim anyját gyalázták, de innentől fogva én ezt elfogadom az ő nevükben is, ezt az elnézéskérést, és nagy örömmel vagyok itt, és válaszolok rögtön a kérdésére is. A diplomatakoromban ennél elegánsabban és kötöttebb egyenruhába kellett időzőben járnom. Igazából ugye ez a partizán interjúban véletlenszerűen vettem föl a fehér inget és egy nyakkendőt, abban a partizán interjúban, ahova nem is nagyon akartam bemenni, tehát hogy az egész, hogy miből alakult, és miből lesz a cserebogár, és miből alakulhatnak ki esetleg nagy dolgok, az jól látszik, hogy sokszor a véletlenem múlik. Én a Gulyás Mártonnak is mondtam az interjú után, hogy nagyon hezitáltam, hogy bemenjek el. Meghívott nagyon kedvesen, egyébként többen is, de majdnem nem mentem be. Aztán végül győzött a bátorságom, vagy a hülyeségem, ezt mindenki eldönti maga, és onnantól fogva már nagyjából ismert a történet. És valahogy hozzám tapadt ez a fehér ing, először nyakkendővel, aztán sokak javaslatára a nyakkendő elmaradt, és kicsit lazább lett meg itt a tavasz is, úgyhogy talán már nem szükséges. Sokan azt hiszik, hogy egyfajta ruhám van, vagy egy ingem, és azt mosom, de már elmondtam, hogy van körülbelül 8 darab, úgyhogy igen, ebben vagyok.
A bevezető nyilatkozatához annyit, hogy azért a dolgok tisztázása véget érdemes elmondani azt, hogy az a bizonyos cikk nem a volt feleségének és a volt köztársasági elnöknek a lejáratásáról szól, csak volt egy nagyon szerencsétlen, és hát sajnos könnyen félreérthető címe, amit azonnal ki is seréltek, de nem akartuk sem őket megsérteni, ha valakit meg akartunk, az a kormány.
Így van, köszönöm szépen. Nyilván én ettől függetlenül meg fogom kapni, ahogy mondtam,
biztos,
a propagandában, hogy már ilyen jelzett támadtak nagyon sokat, hogy bezzegén nem védem meg a volt feleségemet, a gyermekeim anyját, de
például, akkor is megkapná, például, ha Bolgárhoz jönne, csak
igen,
úgy, nem?
Például Bede Zsolt megvédi helyettem. Na, zárjuk le, és beszéljünk komolyabb dolgokról. Köszönöm szépen.
Szóval, de annyit még a személyes dolgoknál maradva meg kell kérdeznem, bár ezt egyre többen kérdezik, hogy hogy a fenébe bírja. Az, hogy véletlenül beleesett ebbe, az egy dolog, hogy aztán ez elgondolkodtatta, vitte tovább a maga útján, egy másik. De olyan ütemben, olyan lendülettel, és hát olyan munkabírást megkívánva, amit az ember tátott szájjal néz, hogy csinálja?
Vigyázzunk el a szavaimra, mert majdnem azt mondtam, mint annó szegény Knézi Jenő, amikor a Grasshoppers Ferencváros BL meccs volt, és már a harmadik gólt lőtte Vince Otto, hogy emberek, végre egy meccs, amit élvezek, És azt kell, hogy mondjam, hogy ugye nyilván nem úgy léptem bele, nem is tudtam, hogy ebből mi lesz, nem is voltak ilyen céljaim, azt már sokszor elmondtam, de minél inkább támad a propaganda, és minél aljasabb húzásaik vannak. De már az első napokban is egyébként a megnyilvánulásaik, a volt barátaim, a volt szövetségeseim megnyilvánulásai, és az azóta jött impulzusok arról az oldalról, egyre inkább megerősít abban, hogy nagyon jól tettem, hogy ezt tettem, függetlenül attól, hogy én egy törzsgyökeres, fideszes, polgári, konzervatív keresztény családnak mondható családból jövök, ez az identitásom, ahogy elmondtam, és hogyha az ember valamit élvez, és az ember valamit szívvel csinál, és azt látja, hogy ennek lehet eredménye, és látja azt a hatalmas bizodalmat és reménykedést az emberekben, akkor azt szerintem nagyon sok erőt ad. Az bizonyos, hogy nem sokat alszom, hogy fogytam 9 kilót, 2 hónap alatt nem tudok sportolni, annyit nem tudok annyit enni, sok minden történik, de valahogy minden nap úgy kelek föl a 3-4 óra alvás után, hogy újult energiával, és egyelőre még nem fáradtam el.
Azt hallottam valakitől, hogy elég rámenős azt hiszem teniszezik is, ugye?
Teniszeztem.
És a teniszáztam
egy pályán, nem? Az túlzás, én nagyon amatőr szinten, és nagyon ritkán teniszeztem, de a futballpályán azt mondták, hogy ugyan nem focizok jól, de rámenőségben és erőszakosságban ott
vagyok.
És ez
a politikai életben jól jön?
Hát ez attól függ, én azt szoktam mondani, hogyha azzal a stílussal, vehemenciával lépett volna föl korábban egy politikus, vagy ellenzéki politikus, például a sajtóval kapcsolatban, például a propagandával kapcsolatban, a közmédiával kapcsolatban, ahogy én néha fellépek, akkor valószínűleg egy nap után ő már nem lehetett volna politikus. De az egész jelenség, meg az egész helyzet, amiben vagyunk, az egy ex-lex, vagy egy teljesen különleges helyzet, ugye részben a kegyelmi botránynak köszönhetően, de egyébként azért, mert szép lassan az embereknek elege lett, és elérkezett egy olyan pillanat, amin be én beléptem, jókor vagy rosszkor, ezt majd a történelem eldönti, vagy az idő, és utána sok mindent másképp gondolnak az emberek, és most már korábban meg nem engedett eszközök, vagy korábban el nem fogadott eszközök is elfogadottá válnak, és olyan szintet lépett szerintem a hatalom és a propaganda, hogy és olyan szinten túltolja, és olyan amatőr módon, és színvonal alatti módon tolja túl, hogy nagyon sok embernek kinyílt a szeme, átlát a szitán, már-már kiröhögik az emberek ezt a fajta stílust, és ebbe viszont beleillik az, hogyha valaki nem politikailag korrekt módon beszél sokszor, hanem inkább őszintén, ahogy az emberek gondolják, és ezt kimondja. Aztán, hogy ez meddig vihető, amikor az ember már egy proforma is politikus, és egy pártvezető, és esetleg már megszervezi a pártját
is. És másnapra még nincs megdöntve az Orbán kormány, ugye?
Így van, ugye vannak mindig ilyen elvárások is, és lehet, hogy én is persze élek ezekkel a politikai szólamokkal, de ezek néha egyébként önbeteljesítő jóslatok, tehát azért azt engedjék meg nekem, hogy csak egy apróságot mondjak, amit nem olyan régen hallottam. Ugye én beszéltem arról, hogy majd Rogán Antal izzítja a private repülő, vagy privát repülőgépet, és majd elrepül. Az én információim szerint az április 6-ai Kossuth-téri rendezvény alatt azt hiszem egy vagy kettő elég nagy magárepülőgép volt feltankolva, és járó motorral a Budapest Airportnak a magánrepülőgépes termináján, amelyik a hatalomhoz köthető. Nyilván ők nem ismernek minket, és nem tudják, hogy mi nagyon békés emberek vagyunk, és fel sem merül az, hogy bárki erőszakos módon próbáljon bármit csinálni, legalábbis az én részemről és az én közösségem részéről, de nyilván tartottak attól, hogy ha összegyűlik nem kettő, nem három, és nem 24 ezer dühös ember, hanem több százezer, akkor akár az eszkalálódhat is. Én nagyon örülök neki, hogy egy pohár nem tört el, sőt, az édesanyámmal az élen még utána este 9-kor az aktivisták és az önkéntesek szemetet szedtek a Kossuth téren, és igyekeztünk mindent tisztá hagyni, talán tisztábban, mint ahogy átvettük, de azért ez sokat elmond a hatalom állapotáról és a lelki állapotáról főleg, hogy félnek. És szerintem egyébként okkal félnek, nem az erőszaktól, hanem attól, hogy eljutottunk egy olyan pontra, ahol elhitték az emberek, egyre többen, talán most már a magyarok többsége, hogy változás kell, és szerintem a legfontosabb az, hogyha megnézte valaki a Kossuth-téri rendezvényt, meg az Andrássy utat is, hogy mennyi fiatal van ott. Olyan fiatalok, akik soha nem politizáltak, akik teljes apátiában voltak, akik annyit tudtak, hogy a miniszterelnök az Orbán Viktor, mert ebbe szocializálódtak, és nem is gondolták, hogy lesz
és
változás.
És az is marad.
És valószínűleg az is marad. és én azt gondolom, hogy amikor a fiatalok ott vannak valami mellett, tisztelve egyébként az időseket, és nyilván a középkorokat is. Ha a fiatalok ott vannak valami mellett, akkor a változást, ahogy a tavasz sem, lehet szerintem megállítani.
Névváltoztatási kérelmet nem akar benyújtani, lassan már azt gondolom, hogy Remény Péter néven kéne szólítani önt, és akkor hadd folytassam a kérdést. Messiás, katalizátor, vagy micsoda, milyen szerepben gondolja magát, mert már mindent hozzáfűztek a nevéhez, és ahhoz a jelenséghez, amit képvisel.
Én azt gondolom, hogy ez a messiás, ez egy rendkívül rossz szó, nem is szeretem. Ez inkább az ország állapotáról és az emberek lelki állapotáról mond el sok mindent, hogy valakik azt mondják, vagy gondolják, hogy egy messiásra van szükség. Én ezt igyekeztem szerintem tisztázni, és akkor tehát most is tegyük tisztába, hogy maximum egy jókor jött szikra lehettem.
De reményt azért akar nyújtani, ez a lényeg, nem?
Én nem csak reményt szeretnék nyújtani, hanem egy megoldást is szeretnék nyújtani, de azt senkit nem akarok abban a hitben ringatni, attól függetlenül, hogy én nagyon optimista vagyok, és napról napra optimistább vagyok, és napról napra többen vagyunk, ez teljesen egyértelmű, bármit is tesz a hatalom, vagy éppen azért, amit a hatalom tesz, azért ez nem egy egyszerű menet. Tehát azért itt sok ezer milliárd forintról, sok tízezer milliárd forintról van szó, amit ez a hatalom zsebretett, hatalmas erőkről van szó, sok embernek a szabadságáról is szó van, mert azért azt ne felejtsük el, hogy ha elkezdenek dőlni a dominók, és esetleg van egy új legfőbb ügyész, és van egy független ügyészség, akkor itt elég sokaknak a csuklóján kattanhat elég nehéz bilincs. Úgyhogy azt gondolom, hogy ők mindent meg fognak tenni. Eleinte ugye nem vették komolyan ezt a dolgot. Emlékezhetünk Havasi kólásdoboz Bertalan miniszterelnöki szóvívő, vagy inkább sajtóelhárító aktivista elhíresült mondatára, ahol engem reménytelen helyzetben lévő elkeseredett embernek nevezett, amivel a kormány nem foglalkozik. Utólag visszanézve nem tudom, hogy ki adta ezt a tanácsot a miniszterelnöknek, hogy ne velem ne foglalkozzanak meg ezzel a mozgalommal. Szerintem most már bánják, mert akkor még el lehetett volna tiporni,
azt
meg lehetett
tudja
volna.
Nem tudja egyébként éppen a sajátos helyzete kapcsolatai családja miatt, hogy tudjuk, hogy a Rogán művek, igen, de hogy működik ez a gyakorlatban, hogy amikor jön egy ilyen új jelenség, meghökkenti őket, meg is ijeszti, akkor ki találja ki, hogy találják ki, és hogy osztják ki a szerepet, hogy Havasi Bertalan mondja ezt?
Hát azt nyilvánvalóan a Rogán Antalék írták meg neki, de az, hogy ki hozza a döntéseket, tehát azért...
Eljut-e Orbán Viktorhoz?
Igen, tehát azért érdekes ez a rendszer, mert rettentő erősnek tűnik, ugyanakkor pont a centralizáltságából fakadóan rendkívül gyenge is. Mert nyilván van két-három ember, Élél Rogán Antallal, aki a miniszterelnökhöz így be tud jutni két tárgyalás között, és mondjuk elvégzik ezeket az elemzéseket, hogyha valami hirtelen történik, kitör egy ukrán-orosz vagy orosz-ukrán háború, Izraelben nem tudom, terrortámadás van, vagy éppen megjelenik Magyar Péter, hogy ők tudnak bejutni, és ugye mit mondanak ilyenkor, nyilván végeznek gyorsméréseket, elvégeznek politikai elemzéseket, és hát mondjuk ki, bár nem voltam ott, de valószínűleg Rogán Antal felelőssége az, hogy próbálták bagatelizálni ezt a dolgot, és azt mondani, hogy ez egy lokális probléma, egy félig bolond, valóban szerintük a házassága miatt csalódott ember most vagdalkozik, de hát ez inkább nevetséges, mint hatásos. És valószínűleg ez alapján Orbán Viktor úgy döntött, hogy akkor ezzel nem kell foglalkozni, adjanak ki valami vicces mondatot, és hát ez sokat elmond, hogy ha valamiről Havasi Bertalan nyilatkozik, akkor az a legalja a kategória, akkor mintha nem is lenne. Én azt annyit tudok mondani, hogy szerintem ezt most már nagyon megbánták, ugye azóta már sok milliárd forintot költöttek az én lejáratásomra, meg a családom lejáratására, meg a barátaim lejáratására, meg a barátaim, akiket barátaimnak állítanak be lejáratására. Iszonyatosan sok munkaórájuk elment, és hát szerintem még most se tudják, hogy hol vannak. Tehát ugye én ezt mondtam talán a ma megjelent Magyar Hang interjúmban, és ezt komolyan gondolom, hogy mi egy garázscég vagyunk, és én jelenleg egy biciklivel megyek egy elég nagy tankhadosztály között.
Egyedül? Nem ül azon a biciklin senki? Hát, ez egy one-man show, mert úgy építkezik, olyan pontosan építi a házát, a politikáját, a megszólalását, hogy az ember csak nézi, hogy hát emögött kellene, hogy legyen egy agytrözd, de nem látom.
Nem, a politikai része az szerintem egy one-man show. Nyilván most már nekem vannak barátaim, szövetségeseim, akik rengeteget segítenek, építenek, tehát ez nem sokáig lesz egy one-man show. Tehát építjük a szervezetet, ugye megvan a párt, megvan az egyesület, profi emberekkel dolgozunk, magyar emberekkel dolgozunk innen is, igazán a Rogáni médiának, már úgyis az ellenkezőjét fogják megírni.
Hát, ha mondja, akkor különösen azt fogják mondani.
Így van, de ettől függetlenül azt mondani, hogy a politikai része az jelenleg egy one-man show. Hogy ez meddig vihető, én azt gondolom, és én is néha szoktam politikai elemzőket hallgatni, bár nem túl sok olyan van Magyarországon, akit érdemes hallgatni, de mondjuk Török Gábor, meg mondjuk egy-kettő, akit úgy érdemes meghallgatni, és az volt az ő mondásuk is, és én is így gondolom, hogy ez az európai parlamenti választásokig, ez valószínűleg ez így elműködik, most hiába is emelnék be, mert vannak körülöttem, akik potenciálisan abszolút alkalmasak szakpolitikai kérdésekben nyilatkozni, meg úgy egyébként van víziójuk az országról, meg a településükről is, de jelenleg olyan a média elérés, meg olyan az én megszólalásomnak, egyébként fogalmam sincs, hogy pontosan miért a súlya, hogy valószínűleg nem tudná ezzel felvenni a versenyt, de mi gőzerővel építjük a közösségünket, ugye csak hogy egy pár számot mondjak, néhány napra ugye átvettük ezt az egyesületet, legyél te a változás egyesületet, több tízezre jelentkeztek ebbe az egyesületbe. vagy aktivistának, vagy tagnak, vagy szakmai segítséget, tanácsokat adni, anyagilag is több ezer ember támogatott minket. Ugye létrehoztuk, vagy átvettük ezt a pártot, a Tisztelet és Szabadság pártot, Tisza párt röviden, ide is rengetegen jelentkeztek, létrehoztunk, ugye most az én közösségi média oldalam, amit nagyon sokan követik, ezt tudjuk, de létrehoztunk egy külön Facebook és Discord csoportot, a Facebook csoportba két nap alatt majdnem 100 000 jelentkeztek. Ezek döbbenetes számok, olyan diskurzusok folynak például a Discordon, ezt nem biztos, hogy minden hallgató tudja, hogy micsoda, ez az ilyen játéképes fiatalok használják ezt a platformot, én se tudtam egyébként, pedig a gyermekeim elég sok FIFA-t meg ilyen játékot játszanak a rendes foci mellett, de rendkívül alkalmas ez a felület arra, hogy különböző szobákban valódi, mint régen a chat szobákban valódi diskurzus folyjon, amit a magyar emberek egyébként elszoktak, hogy szakpolitikai kérdésekről, tegnap én belenéztem, egészségéről, oktatásról, biztonságpolitikáról, több százan beszélgettek, és eszmét cseréltek nyugodtan. Próbálunk ezekbe a csoportokba annyi adminisztrátort adni, hogy a trollokat idővel elég gyorsan kidobjuk, mert ugye mindig ezek az átka az ilyen dolgoknak, hogy jönnek a trollok, és akkor a megafontól, meg egyéb hidelitászosok
is szép. Nem csak az érdeklődők és támogatók, hogy lehet aludni ettől?
Én nagyon keveset alszom, azt meg kell, hogy mondjam, tehát én 3-4 órát, azt egyébként jól szoktam aludni, de nyilván mindig pörgök, és ugye nekem azért naponta több megszólalásom van, nyilatkozom, eddig nem nyilatkoztam egyébként, egy pár napja kezdtem el külföldi sajtónak nyilatkozni, ez is egy megtervezett dolog volt, én a látszatát is szeretném elkerülni, vagy szerettem volna, nyilván ettől a propaganda még ezt szajkózza, hogy bármilyen külföldi befolyás áll mögöttem, vagy bármilyen külföldi akarat áll mögöttem. Ha valaki engem ismer, már pedig azért a Fideszből, a pártból ismernek, pontosan tudják, hogy ha valami ellentétes az én felfogásommal, vagy világszemléletemmel az, hogy bármilyen külföldi befolyásnak én engedjek, akkor én lennék az első, aki aznap leelköszön ettől a feladattól, és megköszönni, hogyha ez külföldi segítség, vagy bármilyen támogatás kellene. Akik engem közvetetten kerestek, esetleg nagykövetségek, bárki, én egyéket elutasítottam. Volt, aminek nem is válaszoltam, tudom, az udvariatlanság. Ugyanígy voltam egyébként az ellenzéki pártok megkereséseivel, nem mintha az ugyanaz lenne, mint egy külföldi befolyás.
Mert keresték? Mindegyik?
Minden párt keresett igazából. Uh-huh. Minden párt szerintem nagyjából minden.
És ez meddig tartható fenn, és akkor belevágtunk már a tartalmi kérdésekbe. Meddig tartható fenn, hiszen az ellenzéki pártok részei a mai magyar politikai valóságnak állnak, legalábbis eddig azért még álltak mögöttük tömegek, nem annyi, amennyi kellett volna, de mégiscsak van, és ön is számol velük. Meddig lehet fenntartani ezt a se, most egy pár magyar hanginterjúban mondta, hogy korábban úgy képzelte, hogy talán a Fidesszel lehet koalíciót kötni, már nem. Az ellenzékkel
azért
sem
nem,
kell.
Erre hagyd válaszolja, bocsánat, hogy a Fidesz-szel miért nem, mert ugye, lehet, hogy én sokszor naív vagyok, és azért ugye ön azt mondta, hogy milyen profi az én nyilatkozatom, meg az egész struktúra, meg stratégia, de nyilván azért én is egy ember vagyok, és nyilván én is alakulok így a menet közben, és azóta meggyőztem saját magamat, meg a megszólalók is, hogy azért egy Fidesz-szel lehetne egy Orbán nélküli Fidesz-szel, de egy Orbán nélküli Fidesz nem létezik. Tehát, hogyha Orbán Viktor holnap lemond, vagy bármi történik vele, akkor szétesik a Fidesz, ezt mindenki tudja, és a koncon elkezdenek marakodni, és az oligarchák, meg az egyéb struktúrákat egymásnak ugranak. De hogy a kérdésre is válaszoljak, én továbbra is azt mondom, hogy amíg a magyar választókat nem kérdeztük meg, és ez nem feltétlenül az európai parlamenti választás, hanem majd később egy országgyűlési választás, addig én nem hiszem, hogy nekem, vagy bárkinek keresnie kellene a másiknak a szövetségét. Egyrészt ennek
még ebben a választási rendszerben sem, amiben szinte választások előtti koalíció szükségszerű.
Még ebben sem, és megmondom, hogy miért nem, mert egészen eddig keresték egymás kegyét különböző formációkban, és látjuk az eredményét. Tehát tételezzük fel, hogy egyébként sok mindent jól csináltak. De én például nem értettem az ellenzék szempontjával azzal a taktikával, ahogy ők fölléptek, hogy egy lista és közös lista. Szerintem ezekben voltak viták nyilván az ellenzéki oldalon is, de nyilván van kettő listával kellett volna futni, és az egyéni jelölteket esetleg egyeztetni. De én azt gondolom, és lehet, hogy ez is néha szimpatikus az embereknek, de nyilván valakinek nem, hogy túl bonyolultan gondolunk mi a politikára, egy nagyon összetett dolognak gondoljuk, pedig szerintem ez egy nem az, hogy fajék egyszerűségű, de nem egy agysebészet. És a politikában ugye a pillanat uralása az nagyon fontos, és a flow élmény, amiről ugye híres magyar tudós is könyvet írt, és azt gondolom, hogy van egy flow. És hogyha van egy flow, egy ilyen folyamat, egy ilyen lelkesedés az emberekben, akkor nem kell elkezdeni beszélgetni koalíciókról, ellenzéki pártokról, visszalépésekről, szövetségkötésekről. Én azt gondolom, és most teljesen hipotetikusan mondom, hogyha én bejelenteném, akkor leültem tárgyalni ezzel meg azzal az ellenzéki párttal, vagy egyáltalán csak eszmét cseréltünk, vagy elfogadom az ő támogatásukat, akkor holnap utána a fele.
Nem, holnap után már ma
a Magyar Péterben hívők, és a valóban megújulásban hívő emberek, vagy bízó emberek azt mondanák, hogy na ez ugyanaz. És én ráadásul tényleg komolyan mondom, és tényleg láttam azokat a felméréseket, de gondolom sokan, hogy 70%-a a magyar társadalomnak egy anti-establishment, egy ilyen meglévő rendszer ellenes ide értünk el, és komolyan azt gondolják az emberek, hogy mind az ellenzéki pártoknak, mind a kormánypártoknak jelentős része van, és nem csak kormányzati szerepben, hát nézzük meg az önkormányzatokat, hallottuk ugye a Szigetszentmiklósi polgármestert, de ugyanezt meghallgathatja más polgármesterektől is, akik egyébként néha ellenzéki összefogással, néha függetlenül kerültek be egy, nézzük meg a miskolci polgármestere, mi történt, aki ellenzéki polgármesterként került oda, megették az ellenzéki pártok. Én nem rosszból mondom ezt, hogy ezek egy brancs, ezek nagy rész valóban egy brancs.
De kitarthat-e ez a flow élmény a választó számára is, nem csak önnek, 2026-ig, amikor mondjuk a következő országgyűlési választás lesz, hát, talán az európai kitart. De két év van.
Szerkesztő, lássuk meg, hogy 2026-ban lesznek-e választások. Tehát én azt gondolom, hogy azért, amiért nagyon fontos a június 9-i dátum, és amiért én nagyon-nagyon kérem még a külföldön élő több százer magyart is, hogy a magyar választásra regisztráljanak, és vegyék a fáradtságot, bár tudom, hogy pénz, energia, szabadidő, hogy elmenjenek egy fővárosba, vagy egy főkonzulátusra ott szavazni. Nagyon-nagyon fontos lesz a június 9-e, és abból a szempontból, nem is abból a szempontból, hogy a Tisztelet és Szabadságpárt, vagy a Tisza párt listája, amiről majd nyilván beszélünk nem sokára, hány százalékot kap, 5-öt, 10-et, 15-öt, 20-at, jövő héten kijönnek az új felmérések, szerintem mindenki megint meg fog lepődni, és a kormánytában még jobban fognak rettegni.
Ehhez képest a mai magyar rangban ön elég visszafogott volt, 5-10 százalékot
már elfogadnak. Úgy gondolom, hogy az már egy nagyon nagy siker, hogyha egy újonnan lévő párt, akit az egész hatalmi elit, hatalmi struktúra, propaganda, minden le akar járatni, hogyha be tud jutni, meg tudja ugrani a küszöböt, az egy tisztességes helytállás. És azt szerettem volna mondani, hogy bármennyit is ér el ez a párt, amit mi csinálunk, és amit próbálunk összeállítani ilyen gyorsan, ahogy lehet, az lényeg igazából nem ez lesz, hanem az, hogy a Fidesz mennyit ér el. Azt ne felejtsék el a hallgatók, hogy a legutóbbi európai parlamenti választáson a Fidesz 60% fölött kapott európai rekordot ért el az európai választáson, de soha nem fordult még olyan elő, hogy 50% alatt kapjon az európai parlamenti választásokon. Ebből az következik, hogy ha a Fidesz 45% körül kap, az már egy kudarc, ha 40% körül, az egy óriási kudarc, és ha 40 alatt vannak, az egy totális vereség a Fidesznek. De én azt gondolom, hogy inkább ezeket a számokat érdemes nézni, nem érdekes Magyar Péter szerepe, nem érdekes a Tisza párt, bár ugye mondhatjuk, hogy lesz összefüggés a kettő között, mert ha egyébként nekünk nem sikerült volna most regisztrálnunk egy új párttal, egy új erővel, és nem lenne ez a flow, és nem lenne ez a fajta hangulat az országban, akkor mindenkit biztosíthatok arról, hogy ezen az európai parlamenti választáson a Fidesz olyan földcsúszásszerű győzelmet aratott volna a kegyelmi botrány ellenére, mivel olyan szinten szétaprózódott az ellenzék, és olyan sok kis párt esett volna ki, vagy nem érte volna az 5%-os küszöböt, hogy az eddigi 13 képviselőjük helyett a Fidesznek lehetett volna 14 vagy 15. Na most már nem erről beszélünk, hanem arról, hogy van-e lesz-e nekik 11 vagy 10. Úgyhogy ez az, csak azt befejezni be a gondolatmenetet, azért nagyon fontos, mert hogyha mi itt egy jó eredményt érünk el, látványos eredményt érünk el, leszünk az ellenzék legerősebb ereje, amiben bízván bízok, és szerintem nagyon sok ember bízik benne, és valamilyen szinten meg tudjuk közelíteni a Fideszt. Nyilván ez nagyon nehéz, mert egy iszonyatosan erős szervezett pártról beszélünk, akiknek még mindig van legalább 1,5 millió törzs szavazójuk, akiket el tudnak vinni, bár megjegyzem, már nagyon ezeket is védik. Jelenleg ezzel a legalja propagandával, ezzel a hazug hajas, egyébként már vicces és szánalmas propagandával, már őket védik. Már ugye nem őket védik, hanem őket akarják megtartani. Tehát igen. Nagyon nagy bajban vannak, de hogyha sikerül ezt az eredményt elérni, akkor ez egy bizonyíték lesz arra, hogy van valós alternatíva ma Magyarországon Orbán Viktorral és a NER-rel szemben, és onnantól fogva milliók fognak hozzánk csatlakozni, mert onnantól fogva azok is el fogják hinni, akik most még nem hiszik el ellenzéki oldalon, középen álló oldalon, és egyébként nagyon sokan a Fideszben, akik vegyük le azt a 100 000 embert, aki egzisztenciálisan függ a Fidesztől, különböző szinteken, oligarcháktól egyébként egészen tisztviselőkig, vagy valamilyen pártfunkcionálisig. Rajtuk kívül azért nagyon sokan a 1,5 millióból is elégedetlenek. Hát ezt pontosan tudom.
Így 2 méter távolságból, 2 méter közelségből inkább tulajdonképpen meglepve nézem, hogy milyen hihetetlen, magától értetődően és természetesen mondja el azokat a politikai elképzeléseket, gondolatokat, amelyeket nyilván fontosnak tart, nyilván így is gondolja, és az ember azt hiszi, hogy jé, ez is jön ki, és egyik jön a másikból, de ez nem az udvarlás helye, amikor a riporter a riportalanynak udvarol. Engem csak az hökkent meg, hogy valaki, aki nem ebben élt, nem ezt tanulta, jó, valamilyen köze volt a politikához, és mégis egyszer csak megjelenik a nyilvánosság előtt, és ezt tudja csinálni. Na most éppen ezért megkérek egy betelefonálót, aki itt van egy vonalban,
hogy szakítson
meg engem, meg az én mondjuk szakmainak tűnő kérdéseimet, hogy egy nagyon rövid kérdéssel billentse ki a maga biztosságából, hát ha sikerül. Jó napot kívánok! Halló! Na, lehet, hogy...
Halló,
jó napot kívánok! Egy nagyon rövid kérdést kérem, tegyen föl Magyar Péternek, vagy megjegyzést, amit szeret.
Jó napot kívánok! Nagyon László vagyok, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, nagy megtiszteltetés számomra. Gratulálok Magyar Péternek a
kijelentéséhez,
és minden szempontból támogatom. A kérdésem egyetlen egyre szeretném leszűkíteni. Mi a véleménye önnek és Polgár Györgynek, mert őt is érinti, hogyha az ellenzéki pártokkal összejönne egy nyilvános vitára, abból a célból, hogy a pártok közös fellépését megerősíteni. Én tudom, hogy most a flow az nagyon erős, és kozmikus sebessége a porba hagyja maga után az ellenzéki pártokat, de szerintem rendkívül sok ellenzéki pártag az szimpatizál önnel.
Uh-huh. És azt mondja, hogy egy ilyen egyeztetéssel megnyugtatná ezeket az ellenzéki szavazókat, talán meg is nyerni őket?
Igen, és én ezt megmondom őszintén elképzelni, mint például az amerikai elnök jelöltek nyilvános TV vitáját, ahol három nagyon képzett és hozzáértő riporter, akár ön, mint ön, Bolgár György vezetné ezeket a megbeszéléseket. Nyilván a részletket ki lehetne dolgozni, de én szerintem a hintába ülő magyar ellenzékkel szimpatizáló választókat, illetve az ellenzéki párt tagokat is akár.
Uh-huh. Ezzel meg lehetne győzni, értem, és köszönöm, hogy fölvetette ezt.
Öntjünk tiszta vizet a pohárba.
Igen, köszönöm szépen, viszont hallásra. Hát akkor hallgatom, mit szól ehhez. Részben már megválaszoltam.
Köszönöm szépen a kérdést. Talán az egyértelmű rólam, hogy én nem ugrom el semmilyen vita elől, vagy beszélgetés elől, vagy nyilatkozat elől, tehát ha lesz ilyen vita, akkor ott leszek, de én megmondom őszintén, több értelmét látom egy ilyen pártokon átívelő és nem ellenzéki vitának. Tehát én azt gondolom, hogy az ellenzék sok hibát elkövetett az utóbbi 14 évben, de az egyik legnagyobb hiba, hogy általában magukkal foglalkoztak, meg az egymás közötti marakodással, civakodással, hatalmi pozíciók elosztásával, vagy nem létező jövőbeni hatalmi pozíciók elosztásával. És ha valami nem érdekli a magyar választókat és a magyar állampolgárokat, akkor az az ellenzéken belüli vita. Meg úgy általában a lárpurlár folytatott ellenzék pártpolitikai vita. Én nem véletlenül hívtam ki Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet egy vitára, azért hívtam ki őket, egyrészt így próbáltam bekerülni a köztévé élő adásába, mert hát ha Orbán Viktor mögött vagy mellett beengednek engem is. Azért hívtam ki őket, mert jelenleg szerintem a hazánk sorsáról kell beszélgetni, mert olyan erkölcsi, jogi és politikai, és egyébként most már látjuk, gazdasági válságban is van az ország, amelyre talán 20-30 éve nem volt példa. És ugyan egy európai parlamenti választás következik, tehát beszélgethetnék például Dalcs Tamással az uborka görbületéről, vagy valamelyik Európai Uniós szakpolitikai kérdésről. Én dolgoztam ott ki 8 évet, szerintem többet tartózkodtam Brüsszelben, mint Dalcs Tamás az alatt, az 5 ciklus alatt, ami alatt fölvett ciklusonként 1-2 milliárd forintot. Tehát valószínűleg tudnék vele ezekről a szakpolitikai kérdésekről beszélgetni.
Nem lehet, hogy egy ilyen vitában, amit esetleg Dalcsal folytatna, az jönne ki, hogy az ön európai víziója vagy európai politikája, amit még csak elvileg fejtett ki, nagyban hasonlít Orbánéhoz?
Mármint az én vízióm hasonlítana.
Igen, hát hogy az Európai Unióról való nézetei nagy mértékben az ő véleményhez
hasonlít. Ne tegyen fel költői kérdéseket, tehát pontosan tudja a válasz, én magam mondtam, hogy az Európai Uniós politikát tekintve, meg általában az Unió és Budapest-Magyarország kapcsolatát tekintve, én sok mindenben egyetértek a kormánypárttal, vagy inkább Orbán Viktorral, mert olyan kormánypárt olyan nincs, hanem nyilván van Orbán Viktor és van az ellenzék. Nyilván van a különbségek, tehát ahogy az Európai Ügyészséghez én holnap, vagy inkább tegnap csatlakoztam volna, ő valószínűleg nem tenné ezt meg, már csak család érintettség.
De ez részben
se.
Azért is van, mert ebből az is következik, hogy Magyarországon nem működik a jogállamiság, ha egyszer az Európai Ügyészséghez kellene csatlakoznunk. Márpedig ez az unióval folytatott vitánknak egyik alapkérdés.
Így van, és ezért is mondom azt, hogy én azt garantálnám, nyilván nem lesz holnap egy olyan kormány, aminek én bármilyen módon tagja leszek, de hogyha lesz ilyen, vagy a mi pártunk, akkor én másnap, talán ahogy Donald Tusk mondta, kiutazom Brüsszelbe, és ezek olyan viták, amik nagyon könnyen lezárhatóak ám. Tehát egyrészt ezek állviták mindkét fél részéről, elsősorban a Fidesz részéről, és most tekintsünk el az uniós forrásoktól.
Ezt jó, hogy közben szúrtam, mert azért ebben a jogállamiság kérdésben egy csomó dolgot lehet az Orbán kormány személyre vetni, és ezt tudja a magyar választópolgár is, meg tudják az uniós politikusok is.
Igen, csak ez azért vezet messze, szerkesztő úr, mert én ezt már több helyen elmondtam, hogy 8 évig voltam diplomata, és 4 évig, vagy 3 évig a magyar kormány és az Európai Parlament gyümölcsöző kapcsolatáért feleltem, végkövettem a Sargentini jelentést, annak az előkészítését, majd átadtam a volt feleségemnek, amikor ő államtitkár lett, és ő vitte tovább a családi bizniszt, és azért látva ezeket a jelentéseket, felmerül az emberben, hogy ezeket kik írják és miért, és nem akarok a részletekbe belemenni, meg úgyis ez már a múlt, de mondjuk amikor 30 állítása volt egy ilyen jelentésnek, és ebből 24 nevetséges volt, akkor az a másik 6 is nevetséges.
Biztos van ebbe igazság, de alapvetően a magyar jogállamiság súlyos problémák vannak. Ön is tudja. Különben szerintem be se szállt volna a politikába.
De azt mondom, szerkesztő úr, hogy bármilyen problémák vannak, és bármennyire is lejt a pálya. És persze vannak nagyon súlyos problémák az ügyészség függetlenségével.
Az alkotmánybírósággal. Igen. Tehát a kúria elnökének kinevezésével.
Ennek ellenére azt mondom.
A médiával. A gazdaság szétroblásával.
Persze. De azt mondom ennek ellenére, és azért vitatkozom Hatházi Ákos képviselő úrral, hogy ennek ellenére, hogy lejt a pálya, nem ezen kell siránkozni, mert ezt nem tudjuk megváltoztatni. Tehát amíg nincs egy választás, ami mondjuk az ellenzék, vagy az ellenzéknek egy fő ereje győz, akár csak 1 szavazattal, vagy 1%-kal, akkor tekintsünk el a 2/3-os dolgoktól, mert akkor még ott ugye vannak kérdések, addig ezeken nem lehet változtatni. Ha van egy párt, vagy egy pártszövetség, amelyik nyer egy országgyűlési választáson 1 szavazattal, akkor másnap például a közmédia vezetőit ugye úgy, mint Lengyelországba ki lehet rakni, és lássuk, mi történt Lengyelországba. Ezek után, hogy kitették őket, 10-15%-ot zuhant a volt kormánypárt Kaczynszkék népszerűsége, mert megszűnt az a propaganda, amin tulajdonképpen mint egy lélegeztetőgépen tartották a lengyel lakosság egy részét. Visszatérve az európai...
Tehát ön azt mondja, hogy előbb választást kell nyerni, nem, és aztán lehet
nincs,
változtatni. Hatázi
nincs.
Azt mondja, próbáljuk a médiát megváltoztatni.
Próbáljunk.
Hát igen, próbáljuk,
ezek
nagyon jól
hangzanak,
sikerült,
mit csináljunk ott a tüntetéseket, igen. Meg menjünk be, meg törjünk be. Tehát azt gondolom, hogy ezt mindenki tudja, hogy a képviseleti demokráciában hívhatjuk áldemokráciának, hibrid demokráciának, sok mindennek hívhatjuk. Egy módja van a hatalom és a kormányzási iránynak megszabásának, vagy megváltoztatásának, hogy az ember választást nyer. Nekem ez egy alapvetés. Én ilyen demokrata vagyok, más nem másképp gondolja. De visszatérve az Európai Unióhoz, tehát nagyon sok mindenben hasonlítunk, nagyon sok eltérés van, tehát én mindenképpen lezárnám ezeket, és nem azért zárnám le, mert hogy nincs sok igazság benne, hanem azért, mert ez a vita, ez Orbán Viktornak használ. Orbán Viktor ebből él, különben 5-8 éve pont ma adtam egy interjút a Spiegelnek, vagy nem tudom már melyik médiumnak, és elmondtam nekik, és ők meglepődtek, hogy a Brüsszel azt nem érti meg 8 éve, vagy 10 éve, mióta ezek a viták így kialakultak, sőt már 2011-ben kezdődtek ugye a Magyar Uniós Elnökség alatt, a média törvény idején, hogy ezzel használ Orbán Viktornak. Orbán Viktor politikája az ellenség képzésre épül. Finkelstein óta főleg egyébként a migrációs válság, Soros, Brüsszel, háború, most Magyar Péter, ugye azt mindenki észrevette, remélem, hogy mióta Magyar Péter feltűnt a szünen, Soros György elment szabadságra, Brüsszel kevésbé harcol, már a háború is megszűnik, és most van Magyar Péter. Tehát mindig van egy ilyen fő ellenség, és Brüssel is egy ilyen fő ellenség, és ezekkel az eljárásokkal, amikkel ugyan semmit nem ért el az Orbán kormánnyal szemben, mert akkor a bürokratikus rendszer.
Azért...
Most odáig eljutottunk, hogy a pénzek föl vannak függesztve.
De hogy tudna ön megállapodni velük, hogyha nem fogadná el az unió által javasolt változtatásokat?
Én nem azt fogadnám el, ami van a Sargentini jelentésben, 30 pont, egy ilyen karácsonyfaszerűen föl van díszítve, hanem van 6 pont, amit mindenki tud. Például ez az egyik programon, megmondtam ott az Andrássy úton, hogy a 2/3-os funkció, a 2/3-os többséggel bebetonozott funkcionálisokat leváltjuk. És azért rögtön megoldja az alkotmánybíróság kérdését, rögtön megoldja az ügyészség kérdését, és ezeket úgy választjuk meg, mint régi idézővel szép időben, hogy a pártoknak egyeztetniük kell, jelölési joguk van, és mondjuk az alkotmánybíróság is paritásos módon van betöltve. Már ha szükség van alkotmánybíróságra, mert néha fölmerül az emberbe, hogy Ha így, hát ha így működik. Nincs. Igen, de vannak országok, ahol nincs alkotmánybíróság, tehát van, ahol nincs népszavazás. Ahol, csak azért a Sargentini riporton még egy pillanatra, hogy mennyire álságos és kettős néha a mérce Brüsszelben. Tehát azok a hollandok kérték rajtunk számon, hogy nem tudom, szigorították a népszavazás szabályait, ahol eltörölték a népszavazást, mert háromszor kijött egy olyan eredmény, ami nem tetszett a hatalomnak.
Igen, és ettől szükség... még tudja, hogy a holland demokrácia sokkal funkcionálisabban működik.
Én nem szeretek túl dicsérni másokat, én nem szeretek régi demokráciákról, meg új demokráciákról beszélni. Szerintem ott is nagyon sok minden van. A sajtóról lehetne Nyugat-Európában beszélni. Én éltem Belgiumban ugye sokat. Pontosan ugyanolyan irányított a sajtó, csak éppen a másik irányba. Nagyon nehéz tájékozódni a mainstream médián kívül Németországban, meg mondjuk Franciaországban. Nem azt mondom, hogy itt fenékig tejfeladat élet, mert egyáltalán.
A német mainstream médiába azért az ellenzék bekerül.
Ez így van. Ez így van.
Félként ez elmondhatja.
Így van, csak azt akarom mondani, hogy sok probléma van itt is, ott is, és én biztos, hogy le tudom zárni, de egyébként bárki le tudja zárni, aki akarja, mert nem nincsenek ellentétes érdekek ilyen szempontból Brüsszellel, mert mi egy klubnak a tagjai vagyunk. Én elmondtam, hogy valóban ugyanolyan sokszor kritikus lennék, de mégis konstruktív, hiszen nem az a célunk nekünk sem, meg Brüsszelnek sem, hogy egymásnak ártsunk. Ez egy gazdasági
nyilván
közösség.
Meg is állapodnának, ha látnánk a szándékot például.
És másnap, vagy nem másnap, de egy hónapon belül hazahoznánk azt az uniós pénzt, ami a magyar emberek pénze egyébként, és ami nélkül, és ami a fő bűne egyébként a jelenlegi kormánynak, és talán a bukását is fogja okozni, hogy nem képesek ezt a pénzt hazahozni, és ettől a magyar kis- és középvállalkozások, a magyar gazdák olyan versenyhátrányba kerülnek még az eddigiekhez képest is, hogy az elmondhatatlan. Ugye hova jutottunk, ezt is elmondtam, 20 évvel vagyunk a Magyar Uniós csatlakozás óta, 2 marsalnyi segényi pénzt kapott az ország, és sikerült az unió legkorruptabb és második legszegényebb országává válnunk. És én régen mindig nevettem azokon, akik Romániával, meg bezzeg Szlovákiáznak, és most már tényleg ott tartunk, hogy egy csomó adatban megelőznek minket. És nem csak adatban, hanem az ember elmegy mondjuk Kolozsvárra, és megnézi, hogy mit fejlődött az a város. Nyilván egy nagyon erős kulturális történelmi gyökerű városról beszélünk, mindig is egy rettentő fontos város volt a Magyar Királyság történetében, de ettől függetlenül azért csak volt ott egy Ceausescu rendszer, csak volt egy Trianon, és mégis egy prosperáló, nemzetközi szinten jegyzett város, pedig nem egy fővárosról beszélünk. És akkor elszomorodik az ember.
És vagy Nagyváradot is lehet hozzá.
Nagyváradot, vagy elmegy az ember Varsóba, Pozsonyba, Belgrádba, ha az ember, ahol egy pár éve, 10 éve még húsz éve még bombáztak.
És ahol és most Tiborcs látta és igen, értelmét is, annak, hogy vegyen egy csomó
ez egy másik történet. Csak azt akarom, hogy utolsó pillanat még, utolsó mondat még az Európai Unióról, tehát sok mindenben egyezik a véleményünk, én nagyon hiszek az erős nemzetállamokon alapuló, szuverén nemzetállamokon alapuló erős Európai Unióba. Minden oldalról kell ehhez változni, a nemzetállamoknak is nyilván, és egyébként az uniónak is. Tehát az unión a legfőbb problémája az az, hogy nincs egy vezetése, nincs egy leadership, nincsenek erős vezetői.
Ha nincsenek erős vezetői, akkor ez talán éppen azért van, mert még nem mondom, hogy túl erősek a nemzetállamok, nem, ez így nem igaz. De vagy erős vezetése van az uniónak, vagy például az Orbán által is favorizált közös hadserege van, vagy nincs ever closer union, egyre szorosabb unió, kettő közül valamit választani kell. Tehát lehet mondani, hogy legyünk nemzeti, erős nemzetállam, senkinek sincs ez ellen kifogása, legyünk. És persze csak erős államokból állhat össze egy erős unió, de azért el kell dönteni, hogy mi a lényeg. Európa csak akkor maradhat tényező a világban, ha ez az unió szervesen működik, nem?
Nem gondolom, hogy ehhez egy európai szuperállamra van szükség.
Nem kell.
De egy nagyon fontos, még mindig nem választottam meg Európa a Kissinger kérdést, hogy kit kell fölhívnom, hogyha Európával akarok beszélni. És a mai napig eddig a német kancellárt hívták, most már senki nem tudja, ki a német kancellár, most éppen a francia elnököt hívják, vagy régen a brit miniszterelnököt hívták, ugye most már nincs az unióban, hogy ott nem lehet fölhívni. De nekem meggyőződésem nagyon régóta, hogy amíg a nagy tagállamok szándékosan nem választanak egy erős vezetőt, egy garizmával, vízióval rendelkező vezetőt, vagy az Európai Tanács élére, leginkább oda, vagy az Európai Bizottság élére, addig nem lesz.
De és ahhoz erősebb unió kell, erősebb szövetség kell, hogy elfogadják az erős vezetőt.
Azért ne felesleges beszélni, mert ugye ezekhez mind szerződésmódosítás kell, a szerződésmódosítás egyhangúságot igényel. És azért, ha valaki körbenéz Európában, az pontosan látja, hogy még a legkisebb kérdésben sincs ma egyhangúság, még egy nyugat-balkáni országot sem sikerül fölvenni, azokat az országokat, akik évek óta ezért küzdenek, és rengeteget reformálták az országokat, rengeteg mindent bevállaltak, rengeteget fejlődtek, és képesek megcsinálni velük a hollandok vagy a franciák, hogy belpolitikai okokból gátolják ezeknek az országnak a csatlakozását. Ever Closer Union szerintem az egy teljesen rossz felfogás.
A római szerződésben is ez volt benne.
Most is benne van, csak hát azt akarom mondani, hogy én akkor is azt mondom, hogy visszatérni az alapító atyáknak a gondolataihoz, visszatérni egy erős gazdasági szövetséghez, nem mindent túlszabályozni feleslegesen, mert így jelenleg az összes ország, legtöbb ország arra használja az uniót, meg Brüsszelt, hogy belerúgjon, és otthon belpolitikai problémákat Brüsszelre fogjon. Ezért mennek Brüsszelbe az olasz gazdák, a francia gazdák, mert azt elhiszik a saját kormányuknak, vagy a politikai pártjaiknak, hogy Brüsszel a hibás mindenről. Csak annyit szeretnék mondani, hogy az uniós költségvetés az jellemzően a tagállami költségvetések 1-2%-a. És rendben van, hogy a jogalkotásunk rendkívül harmonizált, és nagyon sok területen uniós kompetenciák vannak, de ettől még az igazi döntések a fővárosokban születnek. Tehát beszélhetünk mi reggelig Brüsszelről, de a problémákat a tagállamokban
lehet kell megoldani. És hát a fontosabb főváros Berlin, meg Párizs, ott nem Budapest és Bukarest. Egy hallgatót hadd engedjünk be megint, hát a új szinthoz a beszélgetésbe. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Sebő András vagyok, a francia Alpokból, Grenoble-ból.
Na, jókor éppen.
Bonjour.
Igen, épp jókor az Európai Uniónál helyben vagyunk. Egy bevezető mondat és három kérdéssel készültem, hát meglátjuk, meddig jutunk el. Ez nem volt egészen világos, hogy most erős Európát vagy erős nemzetállamokat szeretne Magyar Péter, de
a kettő nem zárja ki egymást az én olvasatomban.
Mondat, tessék?
A kettő nem zárja ki egymást az én olvasatomban, sőt egymáson alapul. Gyenge nemzetállamokon nem tudunk erős Európai Uniót létrehozni.
Ez igaz, de kinek, ugye nem minden közös döntés egyezik meg az egyes nemzetállamok érdekeivel, tehát itt valamilyen hatásköri döntésre van szükség, és ez bővel kifejezik.
Igen, igen. Szóval a három kérdés, kezdjük az elsővel, Sebőr.
Igen, tehát az első kérdés az, hogy mit gondol az európai, Ukrajna Európai Uniós és NATO tagságáról?
Na,
akkor válaszolok rögtön. Azt gondolom, és talán már érintettem is ugye a nyugat-balkáni országok csatlakozásával kapcsolatosan, hogy megengedhetetlen az, hogy vannak olyan országok, akik 5-10 éve azon dolgoznak, hogy az Európai Unió tagjai legyenek. Átalakították a jogrendszerüket, nagyon sok mindent változtattak, szigorítottak. Őket nem veszi fel az Európai Unió, viszont van egy Ukrajna, aki, mint tudjuk, függetlenül a háborútól, és most egy pillanatig tekintsünk el a háborútól, semmiben nem felel meg szinte az Európai Uniós értékeknek, alapelveknek, előírásoknak, ahhoz sem egyébként, hogy tagjelölti státuszt kapjon, de mint tudjuk, azt már ugye egy posztfaktum.
De ha nem lett volna háború, nem is vetődött volna föl,
de
hogy legyen.
De ez ugye nem ez a megoldás egy háborúra, hogy egyébként ez az eszkalációra egy nagyon jó megoldás.
Hát mi a megoldás?
De most ez egy másik kérdés, csak még a NATO tagságra mondanám.
Igen, de ezek szerint akkor ön ugyanúgy híve annak, hogy Ukrajna Európai Unió és NATO tag legyen, mint a balkáni államok, mint a többi állam,
én azt gondolom, hogy minden tagjelölt állam akkor lehet tagja az Európai Uniónak, ahogy Magyarország is nagyon sokat várt, sokkal többet, mint egyébként kellett volna, mert ugye volt arról szó, hogy mi hárman csatlakozunk, Lengyelország, Csehország és Magyarország, majd ezt kitolták, és lett egy 10-es csatlakozás, és éveket buktunk. Minden tagállam akkor csatlakozhat, akkor viszont kell csatlakozni, amikor felkészült és teljesítette a csatlakozási feltételeket.
Igen, tehát Ukrajna... nem különbözteti meg, mert ugye most a magyar kormány, és ön azt mondta, hogy azért ilyen kérdésekben sokszor egy a kormánnyal. Tehát a magyar kormány megkülönbözteti és erősen támogatja a balkáni országok NATO csatlakozását, ellentétben Ukrajna NATO csatlakozását.
Nem, én az hát Európai Uniós, bocsánat, én az Európai Uniós csatlakozásról beszéltem, én eddig egy szót nem beszéltem a NATO csatlakozásról. Én azt gondolom, hogy az Ukrajnának a NATO csatlakozása az felhívás egy harmadik világháború, egy keringőre. És nem gondolom, hogy ez lenne a megoldás.
De szerintem nem is ez most a kérdés, még a NATO országokban sem csak az, és erről már ön is kifejtette a véleményét, hogy a NATO országok, meg az Európai Uniós országok, köztük Magyarország, hogyan, mennyiben, miben támogassák Ukrajnát.
Ez a kérdés.
És igen, és ön mintha azon az állásponton volna, amin az Orbán kormány, amivel nagyjából egyedül van Európában és a NATO-ban.
Így van. Ukrajna a nyugat felé néz, ugye a magyar kisebbség is, tehát ön és az Orbán kormány is, amikor a magyar kisebbségre hivatkozik, ez hamis dolog, mert
nyugat felé néznek, és egyetértésben vannak, sőt az ukrán kormány egy baráti kezet nyújtott a magyar kisebbségnek. Tehát ez a nyugat felé nézése Ukrajnának.
Erre azt tudom mondani, hogy megengedi, hogy nyújtson neked baráti kezet az ukrán kormány. Tehát azért ez, szerintem kérdezze meg az ott élő magyarokat, hogy milyen az a baráti
de
kéz.
Még ők is hajlandók voltak ezt a kezet legalábbis elfogadni, és azt
nyilván,
mondták,
hogy háborúban áll egy ország, és ott kicsit másképp működnek a mechanizmusok és a gondolkodásmód. És hagyj válaszoljak, mert ugye én azt mondta, hogy nem tudom, mit, milyen szót használt, hogy álszent, vagy nem tudom, milyen az én álláspontom, hogy ugyanolyan, mint a magyar kormányé, hogy Ukrajna mennyire néz nyugat felé, és mennyire nem. Mielőtt kitört a háború, sőt, mielőtt 2014-ben a krími háború kitört, ez az ukrán állam, ez egy totálisan megosztott ország volt, amelynek a többsége oroszul beszélt, egy kicsit többsége.
És hát orosz anyanyelvűek, az körülbelül 20%.
Zelenszkinek is orosz az anyanyelve.
És ugye folyamatosan váltottak egymást az orosz barát és egyébként nyugat barát elnökök, különböző forradalmak, vagy éppen politikai mozgolódásoknak köszönhetően különböző titkosszolgálatok beavatkozásával, és nyilván most a háborúban, de már egyébként a krími háborúban is az oroszok egy rendkívül rossz taktikai döntést hoztak, viszont hogy valamivel összekovácsolták ezt az országot, és egy igazi nemzetállammá tették, független attól, hogy ki beszél oroszul és ki beszél ukránul, akkor az most ez a katonai akció volt, és innentől fogva nincs arról vita, még szerintem Donbászban sem, meg sehol sem, hogy egyébként ők elsősorban ukránok.
Akkor nálunk miért van vita?
Az a kérdés?
Hát arról, hogy Ukrajnát miért nem támogatjuk, azzal, amivel tudjuk, mert Orbánék látványosan azt mondják, hogy mi nem csatlakozunk a nyugati erőfeszítésekhez, lehetőleg még pénzben sem.
De egyrészt az Orbán kormány minden ellenkező állításával szemben megszavazta az összes szankciót.
De végig ellene volt, igen.
Belpolitikai okokból, mert kialakítottak egy olyan ukrán ellenes orosz barát narratívát.
De ön azt mondaná, hogy belpolitikai okokból nem játszana ezt a játékot, ha Ukrajnának szüksége pénzre?
No? Én azt gondolom, hogy Ukrajna megkapta a pénzt, és azt gondolom, hogy abban egyetérthetünk, hogy nem Magyarország, és meg csak nem is az Európai Unió fogja sem fegyver átadással, sem különböző pénzekkel megmenteni Ukrajnát, vagy egyébként békét hozni. Szerintem abban értsünk egyet, legalábbis én tényleg így gondolom, hogy béke akkor lehet. De hát
hagyd fejezzem be a mondatomat.
Én azt gondolom, hogy itt a szemben álló felek nem csak Ukrajna és Oroszország, hanem az Amerikai Egyesült Államok, vagy egy szélesebb koalíció, és Oroszország és Ukrajna. És azt gondolom, hogy ameddig nem lesz egy olyan vezetés egyik vagy másik oldalon, vagy mindkettőn, amik hajlandó leülni, tárgyalni, addig sok százezer ember fog meghalni, nagyon sok nyugati haditechnika, haditechnológia és pénz bele fog menni Ukrajnába, eladósítják Ukrajnát. Azért az európai segítségről annyit, meg az álszentségről a nyugatnak, meg Amerikának annyit, hogy ezekért a segítségekért serébe egyébként az ukrán földek jelentős része már különböző nyugat-európai koncerneknél és oligarcháknál van, és egyébként amerikai befolyás alatt, mint ahogy az ukrán nyersanyag is. Tehát ne higgyük el ezeket a fantazmagóriákat, meg filantróp hozzászólásokat, de, meg véleményeket, magyarul, hogy Amerika az ukrán emberek szabadságért, hagyj fejezzem be, és elnézést, életéért nyújt segítséget, hanem egy befolyási övezetet épít, mint ahogy egyébként sok 10 éve vagy 100 éve ezt teszi, és ehhez felhasználják egyébként ők is, és az oroszok is az ukrán emberek vérét.
De azt mondja, hogy ez az Amerika akkor éljen az erejével és a befolyási övezetével, és próbáljon kiegyezni az oroszokkal, akik nem befolyási övezetet építenek, hanem katonai módon próbálják a befolyási övezetüket kibővíteni.
Szerintem mind a ketten katonai erővel építenek befolyási övezetet. Annyi a különbség, hogy az amerikaiak nem a saját embereiket, elnézést, nem a saját embereiket és a saját katonáikat használják, bár néha már azt is kiképzésre biztosan, hanem a saját haditechnológiáikat. Pontosan tudjuk, hogy hogy működik az amerikai fegyverbiznisz. Ha éppen iraki háború nincs, akkor, vagy afganisztáni háború nincs, akkor most van ukrán háború. Én csak annyit kérek mindenkitől, hogy ne legyünk naivak. Elnézést, ezt megint meg lehet vizsgálni, szerintem ez nagyon messzire vezet, mert pontosan tudjuk, hogy miket csináltak az amerikaiak, milyen rakéta telepítések voltak Ukrajna területén és mindenhol, és pontosan tudjuk, hogy az amerikaiak által támogatott ukrán kormány miket csinált, persze ez lehet egy Gleiwitz akció, mint a második világháború, hogy kikezdi és kinek bújt a bőrébe, miket tett azért, hogy egyébként az orosz anyanyelvű kisebbséget kisemmizzék és megsemmisítsék, hivatkozva a krími háborúra
de
például.
De nem semmisítették meg őket.
Én nem haragszom, magyarul. Csak azt gondolom, hogy mást gondolunk erről, és azt gondolom, hogy sok mindenben igaza van önnek is, sok mindenben igaza van az Orbán kormánynak is. Egyet én biztosan tudok, hogy ott nagyon sok ember, még mindig nagyon sok magyar ember él Kárpátalján, és sem az ő biztonságuk, sem a saját biztonságuk érdekében nem nekünk kell ebbe a dologba exponálni magunkat. Mi egy szövetség a tagjai vagyunk, és ha jól tudom, még nem zártak ki minket, és teljesítjük egyébként a szövetségesi kötelezettségünket. Az egy más kérdés, hogy teljesen más belpolitikai okból más narratívát visznek. És egyébként egy nagyon nagy humanitárius akció van, én magam is befogadtam a családommal egy kárpátaljai magyar családot. Azt gondolom, hogy ott tudunk segíteni, ahol tudunk. Magyarország bármikor is került ilyen konfliktusban, egyszer-kétszer a történelem idején, mindig a rossz végén volt a dolgoknak, és mindig mi húztuk
de
a rövidebbet.
De sajnos, mintha most is ott lennénk, Sebő úr, megköszönöm önnek, hogy telefonált.
Egy mondatot hagyd mondjak, hogy több hibát láttam, tényszerű hibát, egyrészt a nyelv össze lett keverve a származással, szóval Ukrajnában nagyon sok ukrán ember, orosz az anyanyelv, és
ebbe igazam, igen.
És nagyon sok orosz ember ukránná vált, mert nyugathoz szeretne tartozni, nem egy olyan országhoz, ahol az ablakon repülnek igen. ki az ellenzékiek.
Sebő úr, köszönöm még egyszer, hogy kérdezett és vitatkozott is. Magyar Péter pedig azt mondta, hogy ha még egy kis igény van rá, úgy 4-6-ig itt tud maradni.
Már ilyen késő van?
Igen, 5 óra van, most hoppá. Híreket mondunk röviden, de még azért jó, nekem is persze, volna egy-két persze. kérdésem. Jó, köszönöm szépen.
Köszönöm.
Tehát Magyar Péter körülbelül még 10 percig itt marad, van egy-két rövid kérdésem még nekem is. Az egyik, hogy itt a Magyar Hang interjúban ezt, hogy a fővárosi főpolgármester választáson nem tud ki mellé állni, Karácsony Gergely mellé ezért nem, Vitézi Dávid mellett azért nem, Szent Király Alexandra mellé meg amazért nem, de azért, ha ön valóban egy olyan párt élére kerül, és olyan személyes befolyása van, amilyen, hogy százezrek mozdulnak meg az ön támogatására, akkor nyilván ők szeretnék tudni, hogy mégis mit gondol a fővárosról, hova áll, hogy fog szavazni.
Én azt gondolom, nyilván ez egy nagyon beugratós kérdés, és ezt próbáltam is elkerülni, bár nyilván nem lehet, hogyha az ember áll egy ilyen szintre, ilyen pártnak a vezetője
lesz. Azt látja, hogy egy előbb-utóbb nem lehet semmit
elkerülni. De egy pillanat, hagyj utaljak vissza az előző kérdésre, Ukrajna-Oroszország kérdésére. Én azt gondolom, hogy, és nyilván az én álláspontom sok ellenzéki szavazónak nem szimpatikus, mert hogy közelebb áll adott esetben a Fideszhez, mint mondjuk az ellenzéki pártokéhoz. De én azt gondolom, foglalkozzunk már a magyar belpolitikával, foglalkozzunk már a magyar egészségügyel, oktatási rendszerrel. Ez az egész egy média hack. A Fidesznek a riogatása folyamatosan a háborúval, meg a harmadik világháborúval arra szolgál, mint Brüsszel és sok minden más, hogy ne az érdemi kérdésekről beszéljünk. Én nem azt mondom, hogy a háború, ami az országunk mellett van, ahol magyar emberek is élnek, nem fontos, és hogy nem kell segítenünk, és hogy nem kell mindent megtennünk, de én azt szeretném, hogyha most már végre eljutnánk odáig, hogy az érdemi kérdésekkel foglalkozunk, hogy miért nincsen WC-papír és mondjuk szappan a magyar kórházakban, miért kell néha takarót is bevinni, mert ezek szerintem jelenleg fontosabb kérdések, legalábbis a magyar emberek számára. Ettől függetlenül nyilván
támogatom. Lehet, hogy önnek jobban elhiszik, mint az ellenzéki pártoknak. De mondják évek óta, és még sincs igazán sikerült.
Jó, csak ezt szerettem volna leszögezni, és visszatérve a főpolgármesterségre. Szerkesztő, én borzasztó szomorú vagyok, mert talán a világ legcsodásabb fővárosa a miénk. Egy olyan főváros, ahol az 1800-as évek végén, a millennium idején 30 év alatt építették fel azt a Budapestet, amit mi ma itt látunk városmagként, a Hősök terétől az András úton, a Körúton át, a palotákig, a kulturális és közoktatási intézményekig, az egészségügyi intézményekig. A világ közepe volt akkor Budapest. Utána volt 1906-tól 1919-ig Bárci István nevű polgármestere, később főpolgármestere ennek a városnak. Olyan formátumú emberek voltak ezek az emberek, és olyan munkát végeztek, ami innen visszanézve felbecsülhetetlen. Széchenyi István idejében felépült a Lánchíd, azt hiszem másfél év alatt. Most odáig jutottunk 2024-re, hogy a felújítása ennek a hídnak majdnem 4 évig tartott. Az áráról most ne beszéljünk, mert az egy másik kérdés. Én borzasztó szomorú vagyok, hogy ennek a csodás városnak, amely az ereje és a fénye ellenére rengeteg megoldatlan problémája van, és erről az egy pillanatot majd beszéljünk, strukturális problémája is, nem csak vezetési, nem tud kitermelni magából, vagy a pártok nem tudnak kitermelni magukból olyan várospolitikust, aki valóban várospolitikus, és valóban rendelkezik olyan vezetési képességekkel, és nem a párt érdekeknek van alárendelve. Én megmondom önnek őszintén, amit kiírtam azt hiszem ma vagy tegnap a közösségi oldalamra, és nyilatkoztam a Magyar Hangnak is, én valóban nem tudok ezek e közül a három ember közül választani. És ezért én a nép bölcsességére kell, hogy bízzam magam. Én magam nyilván nem fordult még olyan elő az életemben, hogy bementem, és mindig elmentem szavazni, amikor 18 éves korom óta tehetem. Nem fordult még olyan elő, hogy nem húztam be valakit, nem adtam le érvénytelen szavazatot. De ebben a helyzetben, és szerintem leírtam ott mindegyik jelöltről, hogy mi a problémám, nem mindegyikről fejtettem ki részletesen, de azt gondolom, hogy ez egy szegénységi bizonyítvány, ugyanolyan szegénységi bizonyítvány, mint az Amerikai Egyesült Államok egy Donald Trumpot és egy Joe Biden-t
tud kitermelni. Lehet a világ legnagyszerűbb várospolitikusa valaki, aki bejelentkezik, ha a kormány azt mondja, hogy én meg elveszem ebben ezt
önnek,
a pénzt.
Ebben önnek igaza van, de azért nagyon nem mindegy, hogy milyen csapat áll föl, hogy egy szakértői csapat áll, aki vagy közlekedésbe, vagy
hát vagy mindenben, kulturális, vagy mindenben. Csak egy
és nem csak a főpolgármesterről van szó, tehát ugye mindenki erről beszél, de sokan biztattak minket abban egyébként, hogy indítsunk mi. Nekem például vannak olyan ismerőseim, akik...
Például önt személyesen nem biztatták erre?
Nem, hanem én ismerek olyan várospolitikus közlekedési szakembert, akinek az az élete, aki hidakat tervez, aki közlekedési csomópontokat tervez, és mindent tud arra, hogy hogyan kell kinézni egy modern, okos városnak, ahol jó élni, ahol jó megszületni és jó élni. De az a baj, hogy hiába indítunk el egy ilyen embert, és hiába nyerni is meg a választást, mert bízom az emberek bölcsességében, hogy egyébként pártokon kívüli jelöltek is, valódi civil, nem álcivil jelöltek is nyerhetnek ebben a városban. Hogyha mellette itt van ez a polgármesteri struktúra és közgyűlési többséget kell szerezni, mert egyébként egy béna kacsa lenne, nem csak a kormány akadályozna a munkáját.
És ezt már nem tudnak indítani, hiába van pártja.
És erre már nincs időnk, hogy ezt összeszervezzük. Ezért sajnos ez maradt 2029-re ez a feladat, addig remélem ez a város még túléli, de hogy a strukturális probléma és kitérjek, ennek a városnak az a legnagyobb probléma, szerintem ezt én már nagyon régóta mondom, de nem vagyok város szervezési szakember, hogy van 20x kerület, van egy főpolgármester, és vannak olyan részei a városnak, ahol az körút egyik fel az egyik kerület, a másik kerület, a középső út az a magyar közúté, tehát az államhoz tartozik, van egy BKK rajta, és van ötfajta szabályozás, és nem lehet víziókban strukturálisan gondolkodni, és nem jutunk sehova se, különböző hűbérurak vannak, de és ennek a megszüntetését elnézést kérek, a politikai pártok bűne megint közül bűne, mert nagyon nagy szükségük volt polgármesteri pozíciókra, helyi képviselői pozíciókra, tanácsadói pozíciókra, Márta Istvánt is el kellett helyezni valamelyik, nem tudom, melyik felügyelőbizottságnak az élére, és ezért nem lépték azt meg, hogy ezt a struktúrát egyszerűsítsük, és legyen egy valódi főpolgármester, akit az emberek megbíznak azzal, hogy vezesse valamilyen irányba, legyen az ilyen vagy olyan irány a várost, de akkor fog valamerre menni. Én azt vallom, hogy a rossz döntés is néha jobb, mint a semmilyen döntés, hogyha van egyfajta irány. Jelenleg ez a város már Demszky Gábor alatt, utána is Tarlós István alatt, és most is sodródik. És nem ott van, hogyha az ember tényleg elmegy a körülöttünk lévő fővárosokban, nem ott
de
van, ahol a...
De tízszer akkor egy Bécs költségvetése, mint Budapesti, pedig de nem tízszer
valószínűleg, de Pozsonyi valószínűleg nem tízszer akkora, Varsói valószínűleg nem tízszer akkora, Belgrádé bizonyosan nem tízszer akkora, nem minden a pénzem múlik. Nem én ezt minden, szeretném ez hangsúlyozni igaz. Minden területen.
De ha ez egy maffia állam, ahogy ön is mondja, meg a volt feleség...
Ezt igen, a volt feleségem mondta.
De nem értette egyet vele?
De egyet értettem.
És akkor viszont mégiscsak van valami politikai súlya annak, hogy ki a legnagyobb város, a főváros polgármestere, mert az nem csak várospolitikus, hanem országos politikus is kell, hogy legyen.
Ezért mondtam, hogy én mindenkire rábízom, és a nép el fogja dönteni. Ugye nem tudjuk, hogy kinek a javár fog visszalépni, ezzel is próbáltam nem takarózni, hanem azt mondani, hogy ugye vannak olyan pletykák, elég erősen tartják magukat a Fideszben, hogy Szent Király Alexandra az vissza fog lépni, és hogy a Fidesz valódi jelöltje Vitézi Dávid. Vitézi Dávid azt mondja, hogy Karácsony Gergely fog visszalépni, tehát ez egy ilyen, lehet, hogy a végén nem is marad jelölt, és akkor nem lesz választás. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki el tudja dönteni, és nem azért kell valakire szavazni, mert Magyar Péter vagy a Tisza párt azt mondja, hogy szavazzanak valakire. Mi azokon a területeken tudunk helytállni, és azokon a területeken tudunk felelősséget vállalni, ahol a mi saját jelöltjeink vannak. Én nem tudok se Vitézi Dávidért, Szent Király Alexandráért főleg nem, és Karácsony Gergelyért sem felelősséget vállalni, és megmondom őszintén, közösséget sem. Mert teljesen más a mi világfelfogásunk, teljesen másfelé szeretnénk vinni az országot, a településeket.
Nem a maffia államot kellene megmutatni elsősorban? És aztán lehet a különbségekről beszélni.
Én nem gondolom, hogy Karácsony Gergely fogja megdönteni a maffia
államot. Nem, hát nincs erre,
őnek egyszer volt erre lehetősége. ugye? 2022-ben legkésőbb vagy legkorábban, és ő visszalépett, vagy 21-ben.
18-ban volt ugye ez egyik párt szövetségnek a miniszterelnök jelöltje.
Én úgy emlékszem, hogy az előválasztáson ő visszalépett, mert jött a villamos. Tehát ő neki volt azért lehetősége, legalább olyan lehetőség, mint az ellenzéknek 14 éven keresztül, hogy ezt az államot, amikor még nem is volt maffiaállam, csak egy kezdődő embrionális maffiaállam, megakadályozza és megállítsa, hogy egy maffiaállammá váljon. Látjuk, hogy hova értünk, és azt is tudjuk, hogy miért. Mert az ellenzéki pártok többsége tisztelet a kivételnek, és a politikusok többsége a saját pecsenyéjét sütögette helyi szinten, országos szinten, párt szinten, és marakodtak a koncon, aztán egyre kevesebb a konc, de még mindig azon marakodnak. És mondom, tisztelet a kivételnek, tehát én nem akarok minden ellenzéki képviselőt ilyennel vádolni, kormánypártit sem, mert ott is vannak nyilván tisztességes emberek, főleg helyben, főleg alacsonyabb szinten, de azt gondolom, hogy az embereknek ebből lett elege. És most 2024-ben ott vagyunk, hogy lehet választani, hogy a régi úton megyünk tovább, hogy a hatalmi elitnek a különböző képviselői marakodnak a különböző koncokon, velük elkezdünk koalíciókat kötni és tárgyalásokat folytatni, vagy azt mondjuk, hogy elég volt, ez biztos, hogy nem működött, mert az EU második legszegényebb országa vagyunk, és a legkorruptabb országa, de egyébként a fővárosban is tudjuk, hogy vannak gyanús ügyek és valószínűleg szabálytalan ügyek. Ennek egy részét nyilván a Fidesz média felnagyítja, tehát nem akarom azt mondani, hogy ez mind igaz, de bizonyosan van. Vagy egyébként elindulunk egy olyan irányba, amire sokan azt mondják, hogy nem ismerik, bár ezt hozzáteszem, hogy én már most többet mondtam el a programunkról, mint a kormánypárt az utóbbi 14 évben a sajátjáról, mert ugye nekik az a programjuk, hogy folytatjuk. És amikor számon kéri rajtam egy-két ellenzéki politikus, hogy nekem nincs programom, én azt hiszem, hogy nap mint nap próbálok nyilvánosságra hozni olyan dolgokat, ügynökaktákról beszélni, energiapolitikáról beszélni, uniós politikáról beszélni, egészségügyről beszélni, az oktatásról, esélyegyenlőségről beszélni, ami egyébként nem jellemző a magyar politikában, de miért nem jellemző? Mert mindig könnyebb ilyen magasztos lózungokról beszélni, és egyébként árkokat ásni, mint árkokat betemetni, hidakat építeni képletesen és valóságban is, és egyébként szakpolitikai valós olyan problémákról beszélni, ami az embereket érinti. Persze, hogy könnyebb mindig Sorosról beszélni, meg Brüsszelről, meg maffiaállamról beszélni, és kevésbé szexi egyébként valós problémákról beszélni, és tényleg bevonni az embereket. És azért hagyd mondjak egy mondatot, mert ezt fontosnak tartom, bár sokan tudják, hogy elindítottunk egy pályázatot. Mi úgy fogjuk be összeállítani az európai parlamenti listánkat. Magyarországon szerintem egyedülálló és formabontó módon máshol történt ilyen. Emmanuel Macron például így állította össze a nemzetgyűlési választása a listáját, és egyébként 75%-os többséget szerzett.
Olyan arcélű pártot akar, mint amilyen Macroné?
Nem, annak a politikája, meg a tartalmi része az egy teljesen más. Én csak azt mondom,
csak hogy a feltűnését és a szervezést.
A civil kurázsi bevonása, és egyébként az önszerveződés, és a valódi polgári részvétel a demokráciában, arra ez egy nagyon jó példa, és nem csak csinálta, de ő volt a leglátványosabb. Tehát elindítottunk egy pályázatot, hogy jelentkezhetnek magyar állampolgárok EP képviselőnek. Alig kevesebb, mint 2 nap alatt 538 pályázat érkezett, szerkesztő úr. A kollégáim már elkezdték ezeket átszálazni, és most, ahogy megyek innen, 17:30 kellett volna elkezdenünk az első bizottsági megbeszélést, és olyan színvonalas pályázatok érkeztek, több nyelven beszélő, fiatal és idős emberektől, különböző szakterületen, tapasztalattal, diplomáciában, művészetekben, műszaki tudományokban, jogban, közgazdaságtanban, hogy a kollégáim majdnem elsírták magukat, hogy ilyen emberek, hogy kiket kell kihúzni ebből az 538-ból, hogy a végén legyen 20 olyan jelöltünk majd egy szóbeli meghallgatás után, akiről a magyar emberek dönthetnek, hogy milyen sorrendbe kerülnek föl a Tisztelet és Szabadságpártnak az európai parlamenti listájára. Mi nem sarzsikat osztogatunk, mi nem kivénhet egyébként bukott politikusokat küldünk Brüsszelbe, mint Deutsch Tamás, Gyürk András, akiről senki nem tudja, hogy kicsoda, Brüsszelbe pedig az 5. ciklusát tölti ott, és sok milliárd forintot lapátolt már haza, hanem olyan magyar tevékeny és egyébként proaktív és szorgalmas a hazájukat szolgálni akaró embereket szeretnénk oda küldeni, akik öregbítik a hírnevünket, és adott esetben a magyar ipart, a magyar mezőgazdaságot, a magyar tanárokat, a magyar egészségügyi dolgozókat, és egyébként a magyar jogászokat segítik. És ugyanezen a mintán, vagy ugyanezen a mintázaton ma ugye meghirdettem azt, hogy várjuk egyébként a függetlenként elindulni akaró önkormányzati képviselő és polgármester jelöltek jelentkezését. Arra már nem lesz időnk és energiánk, erre talán már ön is célzott, hogy mi saját jelöltek ügyeket indítsunk el az önkormányzati választásokon, főleg nagyvárosokban, megyei jogú városokban vagy Budapesten. De arra nyitottak vagyunk, hogy azok a képviselők, akik vagy képviselőjelöltek és polgármesterjelöltek, akik jelentkeznek, és hasonló elveket vallanak, hasonló módon akarják a helyi közösségüket megváltoztatni, korrupciómentessé tenni, egyébként átláthatóvá tenni, az emberekkel közösen kormányozni, hogy velük természetesen leülünk személyesen, és ha igénylik, akkor a Tisza párt, vagy a Talpra Magyarok közössége nagyon szívesen, akár aktivistákkal, akár csak egy erkölcsi vagy politikai támogatással mögéjük állunk, mert tudjuk azt, hogy egyébként egy országgyűlési választáson nagyon fontos, hogy hány helyen van ott az ember a helyi nyilvánosságban, és legalább tudunk helyi mintákat adni arra, hogy hogyan fog kinézni az az ország, amelyet majd mi esetleg tudunk vezetni, hogyha helyi szinten tudunk erre egy megyei jogú városba, vagy akár egy 30 000-es városba, vagy akár egy nagyon kicsi faluba, vagy Tunyog-Matolcson példát mutatni.
Lett volna még kérdésem, pláne a hallgatóknak, de miután 17 óra 22 perc van, és mondta, hogy 8 perc múlva már el kéne dönteni.
Ott kéne lenni, igen.
Igen, úgyhogy nem tartom föl tovább. Köszönöm, hogy itt volt, de remélem, hogy jön is. A kocka már el van vetve, a Klubrádióba betette a lábát, úgyhogy ez most már másodszorra könnyebben.
Én köszönöm a meghívást, és úgy gondolom egyébként, hogy ahogy az elején is mondtam, hogy a tavaszt és a változást azt nagyon nehéz megállítani, még a NER-nek sem fog sikerülni.
Hát jó munkát kívánok, és látom az elszántságot, és az ambíciót, és a lendületet önben, úgyhogy sok sikert.
Köszönöm szépen.